Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által téged dicsérünk ezen a napon is. Köszönjük a vasárnapot, köszönjük, hogy megállhatunk előtted és rád gondolhatunk, hozzád emelhetjük a szívünket, aki a mennynek és földnek teremtője vagy, aki fenntartod és kormányzod ezt a mindenséget, mint gondviselő Isten. Téged imádhatunk, aki megváltónk lettél az Úr Jézusban, és megváltod életünket a haláltól, a kárhozattól, és üdvözítesz minket. Köszönjük Jézusunk, hogy adtad a szent lelkedet, hogy ő elvezessen a te megismerésedre, és megszentelje a mi szívünket, életünket, és alkalmassá tegyen az üdvösségre. Köszönjük te néked, Istenünk, hogy előtted borulhatunk le örömmel, békességgel, hálaadással a szívünkbe. Téged kérünk arra is, hogy bocsásd meg sokféle vétkünket, amivel terhelünk téged napról napra. Tisztogass meg minket, és most az úrvacsora jegyei által is tégy bizonyossakká te bocsánatod felől. És te légy, aki lelkesítesz minket arra, hogy ezentúl tisztábban, szentebbül, odaszántabban éljünk, szolgáljunk, végezzük az evangélium hirdetés munkáját. Kérünk téged arra, hogy áld meg most Isten tiszteletünket, és légy közöttünk, és áld meg mindazokat a helyeket, ugyanígy, ahol ma összegyűlik a te néped, a te szent színed előtt. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, foglaljatok helyet, és hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy a Zsoltárok könyvében olvassuk, a 73. Zsoltár a következő Zsoltárunk, amiben így szól hozzánk Isten igéje. Aszáf Zsoltára. Bizony, jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én, már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem csúsztak, mert irigykedtem a kevélyekre, látva a gonoszok jó szerencséjét, mert halálukig nincsenek kínjaik, az ő erejük állandó, a halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kint ülnek az ő szemeik, elméjű gondolatjai csaponganak, gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással, az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy tele pohár vizet szürcsölnek, és mondják, mind tudhatná ezt az Isten, és van-e a magasságosban értelem? Íme ezek gonoszok és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha ezt mondom, így módon szólok, íme a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megértsem, de nehéz dolog ez szemeimben, míg nem bementem az Isten szent helyére, és megértettem azoknak sorsát. Bizony síkos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket, mint elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől, mint álmod, ha felserkenünk, te, Uram, ha felébredsz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem és háborognának veseim, akkor balgatag és tudatlan volnék, és oktalan állat volnék te előtted. De én mindenkor veled vagyok. Te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, aztán dicsőséget befogadsz engem. Kicsodám van az egekben? Náladnál egyébben nem gyönyörködöm-e földön. Ha elfogyatkozik testem és szívem, szívemnek kősziklája és az én örökségem, te vagy jó Isten mindörökké. Mert íme, akik eltávoznak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, kik elhajolnak tőled, de én, Isten közelsége, oly igen jó nékem, az Úristenbe vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te cselekedetedet. Kedves testvéreim, Ezzel a Zsoltárral kezdődik a Zsoltárok harmadik könyve, ami párhuzamba állítható Mózes harmadik könyvével. Mózes harmadik könyvében az Isten tiszteletről van szó, és ebben a Zsoltárban is Isten tiszteletéről van szó, illetve ebben a Zsoltár könyvben is végig az Isten tiszteletéről lesz szó. Isten templomát említi ez a könyv szinte mindegyik Zsoltárában, és a 17-ből 14 Zsoltárt olvasunk, ami kifejezetten az templomi, jeruzsálemi templomi szolgálattal kapcsolódik, illetve az is érdekes, hogy ebből a 17 Zsoltárból 11-et Aszáf írt, és hármat Kóré, akik a templomnak voltak az énekesei. Tehát van ebben valami igazság, hogy a Zsoltároknak az öt könyve úgy lett megszerkesztve, hogy párhuzamba állítatott a Mózes öt könyvével. És az első Mózes könyve és a Zsoltárok első könyve is komoly párhuzamokat mutat, és így tovább. Ez a harmadik könyv, ami tart a 89. Zsoltárig. Ez is a Mózes harmadik könyvével mutat mély összefüggéseket. Ennek a Zsoltárnak az írója, tehát már nem Dávid, hanem Aszáf. Aszáf a Lévi leszármazottja volt, és olvassuk az ő nemzetség táblázatát a Krónikák első könyvének 6. részébe, és onnan tudjuk, hogy Dávid mellett volt ez az Aszáf, és ő volt az énekeseknek, a jeruzsálemi templom énekeseinek a vezetője. Négy énekes csoportot vezettek a fiai ott a templomban, és összességében Aszáfnak tulajdonítunk 12 Zsoltárt a feliratok szerint. Tehát egy templomi énekes vezér tulajdonképpen, aki az Úrnak szolgált nagy örömmel, nagy békességgel, és végezte azt, ami az ő feladatuk volt, hogy zengjék, hirdessék Izrael istenét. Ami a Zsoltárnak a tartalmát illeti, ez a Zsoltár, hogy így olvassuk, feltűnik, hogy nem egy ilyen teológiai értekezés, hanem egy egészen személyes vallomás. Egy mélyen hívő embernek a vallomása, aki elkezdte maga körül megfigyelni az embereket, és látta, hogy vannak istenfélőek, és vannak olyanok, akik egyáltalán nem félik Istent, és azt látta, hogy bizony az istenfélőknek az élete nehezebb, az istenteleneknek az élete meg könnyebb. Ők gondtalanul élnek, és ez úgy fölvetette benne azt a kérdést, hogy akkor, hát érzéseket is fölvetette, ahogy majd mindjárt látjuk, de azt a kérdést is fölvetette, hogy hát, hogy is van ez? Akkor Isten jó? Tényleg jó? A tiszta szívűekhez, vagy nem jó? Tehát egy vívódás, amin egy ember végigmegy, és ebbe pillanthatunk be ezen a Zsoltáron keresztül. Igazat mondott Luther, hogy a Zsoltárokon keresztül belelátsz a hívők szívébe. Hát itt is a szívébe láthatunk ennek a bizonyos Aszáf nevű embernek. Hát kezdjük rögtön is akkor a Zsoltár első tételével, amibe azt olvassuk, hogy valóban jó az Úr Izraelhez, azokhoz, akik tiszta szívűek. Ez egy hittétel, egy dogma. Isten népének ez volt a meggyőződése, hogy Isten jó, alapvetően Isten jó, azt jelenti, hogy minden, amit ő gondol, vagy mond, vagy tesz, az jó. Nem csinál semmi rosszat, és nincs benne semmi rossz. Isten a jó. Jézus is megerősítette azt, amikor azt mondta, hogy egyedül az Isten jó. Nincs más, aki olyan jó lenne, mint ő. A másik, amit ebben a tételben megfogalmaztak, hogy az Úr jó Izraelhez, jó az ő szövetséges népéhez. Ezt annál is inkább megfogalmazták, mert hát Isten erről beszélt is, hogy ő milyen kegyes, milyen jóságos az ő népéhez. Meg hát a történelem is igazolta már Dávid korára, úgyhogy Aszáf is rendelkezett némi ismeretekkel arról, hogy milyen csodákat tett Izrael népéért az Isten, és amikkel, hogy így mondjam, érzékeltette velük az ő végtelen jóságát. De van még egy megszorítás ebben a hitvallásban, ebben a tételben, tudnélik, jó az Úr Izraelhez, és azokhoz, akik tiszta szívűek. Tehát itt még szűkíti egy kicsit a kört, és azt mondja, hogy az Úr jó Izraelhez is, de leginkább azokhoz jó, akik tiszta szívűek. És a tiszta szívűek azok az emberek abban az időben, akiket az Isten kegyelme megtisztított, a hitetlenségüktől, az istentelenségüktől, és leborultak Isten előtt, őt imádták, őneki az akaratát keresték, a törvényei szerint akartak élni, istenfélő életet, szent életre törekedő emberek voltak, mint Isten szerelmesei. Ezek a tiszta szívűek. Ezekhez meg különösen is jó az Isten. Egyébként most így keresztjénként gondolkodva erről, hát mi is elmondhatjuk ugyanezt. Jézus megerősítette nekünk is, hogy az Isten jó. Jó az ő szövetséges népéhez, ami nem csak Izrael, hanem az újszövetségi egyház is. Hozzánk is jó az Isten, és különösképpen az egyházban is azokhoz jó, akik tiszta szívűek, mert megmosták és megfehérítették a ruháikat a bárány vérében, megtisztultak a bűneiktől, az Isten kegyelméből, Krisztus érdeméért, hitték az evangéliumot, Isten megigazította őket, igazán nyilvánította őket, törekszenek az Úrnak szolgálni, őt imádni, őt hirdetik maguk körül, érte élnek. Ezek ma is a tiszta szívűek, akikhez különösen jó az Isten. Ha te is köztük vagy, vagy én is köztünk vagyunk, akkor hozzánk is jó az Úr. Jó hozzánk az Úr, akármi is történik velünk. Ez nem egy kérdés egyébként, amit itt Aszáf megfogalmaz, és amivel mi is egyetértünk, nem egy kérdés, nem egy óhaj, hanem egy kifejezett állítás. És az az igazság, hogy Aszáf ideje óta eltelt már egy kis idő, és ha mi megfontoljuk ezt az állítást, akkor még több érvet tudunk felsorolni amellett, hogy Isten valóban jó az ő szövetségeseihez, különösen is azokhoz, akik nem engedetlen szövetségesei, hanem érte élő emberek. Ezekhez az Isten biztos, hogy jó. Jóságának a legnagyobb jele pont az, amire ma is emlékszünk, a Golgotai kereszt, a megváltás. Ez az ő jóságának a legnagyobb bizonyítéka. És ha mi kegyelemből élünk, akkor tudhatjuk ezt, és alapmeggyőződésünk lehet, hogy Isten jóságos hozzám is, kifejezetten hozzám is. Ezt megvallhatjuk mi is, Aszáffal együtt. De kell tovább lépjek egy kicsit, mert mondja Aszáf, én azonban majdnem elestem, majdnem elcsúsztam. Megvallja, hogy nem sok kellett ahhoz, hogy ezt a hittételt ő ne higgye. Ne higgye. Nem sok kellett, mondja, hogy alapvetően megkérdőjelezzem azt, hogy az Úr tényleg jóságos Izraelhez, különösképpen a tiszta szívűekhez. Nem sok híja volt, hogy ezt a hitet föl nem adtam. Nem azt mondja, hogy Isten létébe kezdtem el kételkedni, hanem azt, hogy abban kezdtem el kételkedni, hogy valóban jó az Isten Izraelhez és a tiszta szívű emberekhez. Ebben kezdtem el kételkedni. És beavat abba is, hogy miért. Hát úgy kezdődött, hogy elkezdte megfigyelni az istentelen embereket, meg az istenfélő embereket. Szemügyre vette az életüket. És mit látott? Azt látta, hogy a hívőknek sok nehézségük van, a hitetleneknek meg megy a szekér. És még ezt csak hagyján, hogy ezt az összevetést megtette, mert ezt úgy lehet objektíven is megállapítani, csak hogy elfogták az érzések. És azt mondja, elkezdtem irigykedni. irigykedni kezdtem a kevélyekre, látván a jó szerencséjüket. Elkezdtem irigykedni. Irigysége mindig összefügg egy kicsit az önsajnálat is, magát is egy kicsit úgy sajnálgatta, hogy én itten istenfélő vagyok, aztán így vagyok, úgy vagyok. Ezek meg Istent egyáltalán nem félik, és hát gondtalanul élnek. Elkezdett irigykedni. És irigységébe ugye, hát az embert elfogják dolgok, elfogják érzések, elfogják gondolatok, őt is előfogta az a gondolat, hogy ha ez így van, hogy engem Isten itten így mellőzni látszik, meg az igazakat, bezzeg az istentelenek. Mennyi áldást kapnak, úgymond, hát tényleg jó az Isten. Tényleg jó az Isten. Különösen is jó azokhoz, akik tiszta szívűek. Vagy netalántán rossz az Isten? Gonosz az Isten? Hiszen úgy látszik, hogy aki őt nem becsüli semmire, az fölkarolja, aki meg ő mellette áll, azt meg sorsára hagyja. Nyilvánvaló, hogy itt egyébként a sátán is elkezdett dolgozni a szívébe már, mert mindig a sátán ügyködik azon, hogy a hívő emberek előtt az Isten igazi lényét elhomályosítsa. És valami rossz színbe tüntesse fel. Már így csinálta az Édenkertbe is, Ádám meg Éva esetébe is. De olyan az Isten, amilyennek ti gondoljátok. Sokkal rosszabb, majd én megmondom nektek, milyen az Isten. Rosszat akar nektek. És itt is biztos, hogy az irigység egy jó kapu volt neki, hogy belépjen és elkezdjen dolgozni ennek az Aszáfnak a szívébe, lelkébe, hogy na látod, az Isten gonosz. Nem jó, ahogy te mondod. Rájöttél? Egy nagy átverés részese vagy. Az Isten nem jó, az Isten gonosz. Igazságos? Igazságtalan. Mondott valamit? Hát ő maga tapossa a sárba, amit mondott, mert azt mondta, hogy ő megáldja ugye a jókat, akik hozzáragaszkodnak, és megbünteti azokat, akik elvetik őt. És íme tessék, magával is ellentmondásba kerül. Kell neked ez az egész Isten? Akarsz még benne hinni? Akarod őt szolgálni? Őt követni? És Aszáf eljut oda, hogy így elmondja, eljutottam oda, hogy kimondtam azt, hogy bizony hiába tartottam tisztán a szívemet, és most a ártatlanságban a kezeimet. Hiába, ez a kulcs szó itt. Hiába. Jobb könyvébe is ez a kulcs szó. A sátán mondja Istennek, hogy Jobb, avagy hiába tisztel téged? Dehogy is hiába, hanem azért tisztel, mert mindenféle áldásokat küldesz az életébe. Nem önmagadért szeret téged, hanem mert egy ilyen pragmatikus ember, hogy a hasznot nézi, amit te hozol neki a konyhára. Csak ezért fél téged. Vedd el tőle, amilye van. Vagy engedd meg nekem, hogy én elintézzem. És akkor majd meglátod, hogy megátkoz téged. És Isten megengedi, de Jobb nem átkozza meg Istent, bár szenved, mint a kutya, de nem átkozza meg Istent. De Aszáf is ide jut, már megéri ez az egész. Hiába szeretem én Istent, hiába szolgálom őt, hiába hirdetem az ő nevét, nagy dicsőségét, hiába zengedezem itt a templomban, hiába törekszem szent életre, mosni ártatlanságban a kezeimet, mert én nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatok minden reggel. Minden nap valami baj van. Egyik baj a másiknak adja a kilincse. Hiába. Hát nem tudom, hogy kell ezt alkalmazni ránk. Vagy magunktól is sikerül. Mert mi is úgy azért körülnézünk magunk körül, aztán látjuk, hogy hát az istenfélők élnek, ahogy élnek. Egyiknek ilyen baja van, a másiknak olyan baja van. Betegség, ez az amaz. Nem éppen a leggazdagabb emberek vagyunk a Földön. Még itt küszködünk mindennel, ami körülöttünk történik, mert zavarnak bennünket az istentelen embereknek a ténykedései. Kiillódunk itt jobbra-balra. Azt közben nézzük ezeket az istentelen embereket, a szaladgálnak a luxuskocsijaikkal, élnek a luxusvilláikba, azt se tudják, mihez kezdjenek sokszor a pénzükkel. Egészségesek, mert meg tudják fizetni a nem tudom milyen kezelést, meg orvosokat is. Kövérség miatt kint ülnek a szemeik, ahogy mondja Aszáf. Már kidüllednek a szemeik, van kövérek. Azt hiszik, hogy ők fújják a passzát szelet, ezt nagyon érdekes itt, hogy mondja Aszáf a korabeli emberekről, ezekről az istentelenekről, hogy azt hiszik, hogy a szavaikat az ég mondja. Nehéz lefordítani ezt a 10. verset. Azt hiszik, hogy Isten beszél általuk, és ők az igaznak, meg a hamisnak a meghatározói. Ők a jónak, meg a rossznak az eldöntői. Ők az abszolút mérce. Hát látjuk ezt. Azt is mondja Aszáf róluk, hogy tele vannak gőggel, büszkeséggel, totál öntelt emberek. Akik még ráadásul, és ez az egészben a legrosszabb ugye Aszáfnak, hogy azt látja, hogy abszolút Istent megvető emberek. Leírja őket részletesen, nem akarok belemenni, mert leragadunk akkor. Leírja őket, és mi is látjuk ezeket az embereket. Lehet esetleg még netalántán, még magunkra is ismerünk. Az a legjobb, ha magunkra ismerünk, mert akkor van miben bűnbánatot tartani, aztán megtérni. De ha úgy mögöttünk van ez a dolog, és tényleg hívő emberek vagyunk, akkor előfordulhat velünk, hogy látjuk ezt a nagy különbséget, és azt gondoljuk, hogy hát az Isten akkor most jó, igazságos, amit csinál. Azt mondta, hogy ennek nem így kéne lenni, de így van. Úgy tűnik, hogy a szavait száfolja a valóság. Úgy tűnik, hogy a hittételünk nem igaz gyakorlatilag. Megéri nekem hívőnek lenni egyáltalán? Megéri Isten keresni, meg az ő szolgálatát vállalni, meg itt killódni érte? Megéri? Lehet, ha nem lennék hívő, enném azt, amit ők esznek, innám azt, amit ők isznak, öltöznék abba, amiben ők öltöznek, tömném a zsebemet, ahogy ők tömik, elmennék ide, elmennék oda, utazgathatnék, mint ők, elkezdem magamat sajnálni, hogy hát én nekem ez mindez, miért nincsen nekem. És elkezdek irigykedni rájuk, és már is ott kopogtat a sátán, sőt már be is jött, és elkezdi nekem magyarázni, hogy az Isten nem olyan, amilyennek ismerted, vagy amelynek mondták. Jobb lenne, hogyha átgondolnád ezt a hitet, meg neki való engedelmességet, meg szent életre törekvést, mert lehet, hogy ez egy nagy önáltatás, vagy éppen egy nagy átverés az egész. Ismerős lehet ez a harc, ez a belső vívódás nekünk is. Azt gondolom, testvérek, hogy nagyon is ismerős lehet. És akkor hogy is van ez? Na hát itt beavat minket Aszáf abba, hogy vívódtam ezzel a problémával, de egyszerűen nem bírtam egyről a kettőre jutni. Nem, azt írja itt nekünk, hogy gondolkodom, hogy ezt az egész helyzetet megérthessem, hogy lehet, hogy Isten jó Izraelhez, meg az ő benne bízó, tiszta szívű emberekhez, ez a tételünk, de mást látok, és még irigykedek is, meg sajnálom magam, meg már megkérdőjeleződik bennem az is, hogy Isten egyáltalán olyan, amilyennek ismerem. Nem-e pont az ellentéte? Van-e egyáltalán értelme annak, hogy itt ácsorgok a templomba, és itt vezetem az énekeseket, meg itt szolgálgatok neki? Nem bírom ezt fölfogni, ezt a dolgot, mondja. Minden esetre odáig eljut, még mielőtt a megoldásra talál, odáig eljut, hogy azt mondja, ha most én azt mondanám, hogy az Isten rossz, igazságtalan, mert így cselekszik, ahogy. És azt mondanám, hogy az ő szolgálata is hiába való és értelmetlen, és a szent életre törekvésem is teljesen meddő dolog, az is értelmetlen. Ha ezt mondanám, ezzel elárulnám az Isten fiainak nemzetségét. Mert hát azért az Isten fiai csak mást mondanak, nem? Az Isten fiai azt mondják, hogy Isten jó Izraelhez, a tiszta szívűekhez. Ezt mondják az istenfélő nemzedék tagjai. Ha most én mást kezdek el mondani, akkor szembe kerülök velük. Elárulnám őket, mondja. Elárulnám őket, hogyha mást mondanék, mint amit ők mondanak. A hitvallásukat árulnám el. Elszakadnék tőlük. És átkerülnék a másik oldalra. El akarom ezt követni, ezt az árulást? Hogy feladom a régi hitvallást? És valami egészen újat kezdek el hangoztatni? Azt hiszem, hogy ettől úgy Aszáf úgy visszariadt. Nem akarta az Isten fiainak árulójává lenni. És itt érezzük egy kicsit, hogy az Isten gyermekeinek, ennek a közösségnek van egyféle visszatartó ereje, ami vissza tudja húzni az embert attól, hogy nagyon eltévedjen. Ne talántán az istentelenség útját válassza. Ennek a nemzetségnek, amire utal itt Aszáf, ennek van egy ilyen hitben segítő, az eltévejedéstől visszatartó ereje, ma is egyébként. Tehát amikor valaki egymagában marad és egymaga küszködik ott, akkor, hogy most akkor a hite most helyes vagy nem helyes, igaz vagy nem igaz, hogy legyen, mint legyen ez az egész kereszténység, meg Krisztus követés. Olyan jó, hogyha úgy eszébe jut, hogy van nekem egy ilyen közösségem, ahol istenfélő emberek vannak, ahol Jézus szerető emberek vannak, és ők ezt mondják, meg azt mondják, és így tapasztalták, és úgy tapasztalták. El akarok én tőlük szakadni? Vagy mást akarok, mint amit ők mondanak? Akár a kortársaim, vagy akár az előttem élő generációk. Mást akarok én? Mint amit a Heidelbergi K.T. írói leírtak, vagy a Westminsteri atyák megfogalmaz. Mást akarok én? El akarom őket árulni? És akkor érezzünk valamit, hogy az Isten népének van egy ilyen kríziseken átsegítő, hitbeli problémák megoldásába segítő szerepe. De Aszáfnak igazából nem ez segített. Aszáf nem azért maradt meg amellett a hitvallás mellett, hogy az Isten jó Izraelhez és a hívőkhöz, az ő tiszta szívű nemzedékéhez. Nem azért maradt meg a hitvallás mellett, mert a hívők nemzedékét nem akarta elárulni. Nem ilyen hívő konformizmus, vagy hívő fundamentalizmus, vagy valami rideg ortodoxia munkát benne, hogy ő ott marad, akkor is, na én azért nem, hát azért itt maradok ennél. Igaz, hogy máshol, másra hajlok, de na itt maradok mégis, na nem. Hanem miért? Miért marad meg végül a hitvallás mellett? Azt mondja, és itt meg a harmadik pontunk, hogy ebben a lelki vívódásomban bementem az Isten szent helyébe. Olvassuk itt a 17. vers. Bementem. Ekkor bementem az Isten szent helyére. Bementem a templomba, ahol ott van a szövetségláda, az Isten trónja, ahol Isten jelen van. Bementem oda. És valahogy, ahogy bemegy oda, bemegy Isten jelenlétébe, valahogy ott egyszer csak megvilágosodik előtte minden, hogy így mondjam, ezzel a problémával kapcsolatban minden. És itt ez egy nagyon nagy tanúság minnyájunknak, hogyha vannak ilyen hitbeli vívódásaink, vagy kétségeink, kérdéseink, óhajaink, sóhajaink, panaszaink, akkor menjünk be az Úr szent templomába. Jöjjünk el a gyülekezetbe, hallgassuk az ígét, figyeljünk az Úrra, és kérjük, hogy valahogy adjon már nekünk valami választ. És nyugtasson meg minket. Menjünk mi is be az Úr templomába. Imádkozzunk hozzá, vegyük kezünkbe a Bibliát, mondom, jöjjünk a gyülekezetbe, foglalkozni, így foglalkozzunk a dolgokkal, az Úr jelenlétéből kiindulva. Igen, itt Aszáf bemegy az Úr jelenlétébe, és ott hirtelen valahogy egészen más perspektívából kezdi látni az istentelenek életét is, meg a maga életét is. Isten felől nézve, ezt úgy szokták a régiek mondani, hogy sub specie eternitatis, az örökké valóság szemszögéből nézve, hirtelen más fénybe kerülnek, más beállításba kerülnek a dolgok, mint ahogy ő addig azt látta, vagy értette. És akkor hirtelen látja először is az istenteleneknek az egész életútját. Nem csak a mostani helyzetüket látja, hogy most ilyen gőgösek, meg Isten megvetik, meg Isten káromolják, meg erőszakosak mindenkivel, meg azt hiszik, hogy ők mondják meg a tutit mindenkinek, és közben nagy jólétbe dőzsölnek, azt se tudják, hova tegyék a pénzüket. Ezt lehet így, ha kivágjuk az életükből ezt a pillanatot, akkor ez lehet, hogy most így van, de nézzük az életüket úgy végig, egészébe. És azt mondja Aszáf, hogy ha az Úr felől nézem ezeket az embereket, az ő életútjukat, akkor valójában ők Isten ítélete alatt álló emberek. Isten ítélete alatt álló emberek. Azt mondja róluk, hogy te állítottad őket csúszós talajra. Csúszós földre helyezted el őket. Nem azt mondja, hogy ők álltak csúszós talajra, amikor ezt a gondolkodásmódot választották, hanem te tetted őket oda. Ez már ítélet, hogy így gondolkoznak, ahogy, és így élnek, ahogy. Ez már a te ítéleted, de az ítéleted nem áll meg itt, hanem az ítéleted utol fogja őket érni. Meg fognak halni egy napon, és az történik velek, hogy örökre eltaszítod őket magadtól. Eltaszítod őket magadtól. Kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled, akik eltávoznak tőled, elvesznek, mondja a 27. vers. Nekik végük van, örökre végük van. Ezek az emberek Isten nélkül élnek, rettegni fognak, mielőtt meghalnak, mondja. Rettegni fognak, mielőtt meghalnak. És utána örökre, Isten nélkül maradnak. Ezt ugye úgy mondjuk, hogy elkárhoznak, a pokolra jutnak. Isten nem kellett nekik a földi életükbe, ez ítéletté vált rajtuk. Hiába éltek jól egy nyúlfarknyi életet, a halál bekopogtat, pontosabban Isten utoléri őket, és a halál elviszi őket, és elválasztja őket örökre az Istentől. Ez nagyon más színbe láttatja Aszáffal ezeknek az embereknek a földi sikereit. Nem? Mit használ az embernek, mondja Jézus, hogy az egész világot megnyeri, de a lelkébe kárt vall. Vagyis elvész. Isten nélkül marad. Egy Isten nélkül eltöltött élet után. Mit használ az embernek? Semmit nem használ. A gazdagsága, a kapcsolatai, a hatalma, az élvezetei, a mit tudom én, amit csinált a földi élete útjában egy darabig. Ítélet alatt állnak ezek az emberek, mondja. És ez az ítélet, ez azt mondja, hogy teljesen, most jelen pillanatban úgy tűnik, hogy nem éri őket utol. Úgy tűnik, mintha aludna az Isten, így fogalmaz. De Isten felserken, felébred. Fel fog serkenni, és ítélni fog rajtuk. Már most is ítél, de végül kiteljesedik rajtuk az Úr ítélete. És Isten nélkül maradnak ezek az emberek örökre. Ez az ő örök, végső sorsuk. Mindegy, mennyi évet éltek itt nagy jólétbe, fennhéjázva. Teljesen mindegy. Az örökké valóság felől nézve nem éri meg ez, amit ők itt produkálnak, vagy amit megtapasztalnak. El fognak kárhozni. Lehet, testvérek, ma is úgy néz ki, hogy az Isten tagadás, az ateizmus, az Isten iránti abszolút közöny, az ő megvetése, semminek bevétele, az ő káromlása, az ember önistenítése, meg önmegvalósítása, meg én nem tudom, ez aztán megéri. Ez megéri. Megéri a büszkeség, megéri a nagyot mondó száj, Ezek érvényesülnek, ezek csinálnak karriert. Csinálják. Minden esetre ők is hallják a tiszta szívűek bizonyságtételét. Aszáf kortársai is kellett, hogy hallják, mert Aszáf és a többiek is kiálltak és bizonyságot tettek nekik Istenről, de nem zavartatták magukat. Isten jó, igazságos. Az ítélet utol fogja őket érni. Ez teljesen biztos. És a haláluk sem lesz irigylésre méltó, nemhogy az örökké való sorsuk. Ugyanakkor a másik dolog, amit aláhúznék, hogy Aszáf előtt megvilágosodik az, hogy neki, mint istenfélő, hűséges embernek mennyire jó ez. Lehet, hogy úgyha az életének kiragadná ezt a pár hetét, vagy pár hónapot, vagy talán néhány évet, akkor az nem annyira jó, mert ott lehet, hogy kicsit nehéz neki. De ha az örökké valóság szempontjából nézem az életemet, akkor nekem nagyon jó. Nekem nagyon jó. Miért jó? Mert Isten velem van, ezt mondja. Közel van hozzám. Fogja a kezemet, a jobb kezemet fogja. Most is ő fogta meg tulajdonképpen a jobb kezemet, hogy el ne csúszszak, mert ma majdnem elestem, de megtartott, hogy ne essek el, és megmaradjak mellette. De fogja a kezemet, és mint egy kis gyermeket, vezet engem a tanácsaival, mondja. Vezet a tanácsaival. Egész életemben a tanácsaira hallgathatok, és vezetget engem jó döntésekről, jó döntésekre. Áldásokról, áldásokra. Nehézségekről, nehézségekről, de azokban is ott van velem. A tanácsaival vezetget engem. És végül mondja, befogad a dicsőségébe. Fogod az én jobb kezemet, tanácsoddal vezetgetsz, és végül befogadsz a te dicsőségedbe. Én is meg fogok halni, csak nem az Isten nélküli állapot nyomorúságába fogok eljutni, hanem az Isten dicsőségébe fogok belejutni. Ez azért nagyon érdekes, meg nagyon fontos is, mert ez a bizonyosság, amit úgy nevezünk, hogy üdvbizonyosság, ez ritka, hogy így mondjam, az Ótestamentumban. Az Ótestamentum írói nem mindegyik látott túl a síron, hogy ott utána mi van. Még nem volt előttük világos teljesen, nem mindegyik előtt volt világos, de volt, aki előtt már kezdett derengeni, hogy a sírral nincs vége semminek, hanem ott fog elkezdődni valami. És Aszáf már látja, jól látja, hogy el fognak veszni, akik Isten nélkül élnek, ő meg hova jut? Az Úrhoz jut, Istenhez jut, az Isten dicsőségébe jut. És vele lesz örökre. És azt mondja, hogy ez az Isten, aki a jó Isten, ez a földi életemnek a legnagyobb kincse. A legnagyobb kincse. Náladnál egyébben nem gyönyörködöm e földön. Azok az emberek, akik Isten nélkül élnek, gyönyörködhetnek a pénzbe, az egészségbe, a szépségbe, az élvezetbe, a nem tudom én mibe, önmagukba. Én meg benne gyönyörködöm. És náladnál, mert szép vagy, mert csodálatos vagy, mert jó téged nézni és rólad gondolkozni. Te vagy a legnagyobb kincsem. És tudom, azt mondja Aszáf a hitvallásban, hogy ha elfogyatkozik testem és lelkem, ez a halálnak egy ilyen átírása, ha elfogyatkozik is testem is, szívemnek kősziklája te maradsz. Te garantálni fogod az én üdvösségemet. Garantálni fogod, hogy a te országodba érkezzek meg a földi síralomvölgy után, amin itt átviszel engem. De itt is jó, mert az Isten közelsége oly igen jó nékem, mondja az utolsó versben, a 28. versben, oly igen, itt is jó nekem, a közelséged jó. Mert Jézusnak a közelsége is jó volt, szerettek ott lenni körülötte az emberek, kivéve akiket esetleg ítélettel fenyegetett meg, azok nem annyira szerették a közelségét, de akik bíztak benne, akik szerették őt, azoknak jól érezték magukat Jézus mellett, jó volt ott. Hallgatták az ő bölcsességét, az igazságát, érezték a szeretetét a bőrükön, a kegyelmét, csodálták a hatalmát, amit megmutatott. Jó volt ott lenni. Ti is el akartok menni, mondja Jézus, dehogy megyünk, mondják. Hát az örök életnek a beszéde van nálad, mondja Péter, hogy bennénk már, tudják. Menjen, aki akar. Mi nem megyünk-e? Olyan, mintha aszáfot hallanák, az Isten közelsége, ó, milyen jó nékem. És aszáf, nem csodálkozunk, hogy ezt a zsoltárát azzal fejezi be aztán, hogy Istenbe vetem a reménységemet, tehát továbbra is belé kapaszkodok, ebbe a jó Istenbe, aki jó az Izraelhez, és különösen is jó az ő benne bízó, tiszta szívű emberekhez. És nem csak, hogy bízom benne, és rábízom magam egészen, hanem hirdetem minden te cselekedetedet, mondja. Kiállok és hirdetem a te nagyságodat, a te tetteidet, tulajdonságaidat, téged hirdetlek. Bizonyságot teszek rólad. Ugye ez volt Aszáfnak tulajdonképpen a hivatása, mint templomi énekesnek mondtam az elején. Ugye azoknak az volt a dolga, hogy zsoltárokat énekeljenek Isten dicsőségére a templomba. Magasztalják az Urat. Hát csinálom. Ez az én dolgom. Erre kaptam elhivatást. Hát hogy ne hirdetném azt, aki jó Izraelhez és a szentekhez, különösképpen is. Hát persze, hogy hirdetem. Hogy ne hirdetném azt, akinek a közelsége jó nekem. Hogy ne hirdetném azt, aki szívemnek kősziklája és garantálja az én üdvösségemet. Hogy ne hirdetném azt, aki az ő dicsőségébe fogad be engem. Ez nem kötelesség. Értitek? Ez nem kötelesség. Nem kötelező misszionálni. Nem kötelező az igét hirdetni. Nekem se kötelező. Nem azért csinálom, mert ez a kötelező. Aztán ki van pipálva. Gyerekmunkát se azért csinálunk, meg hitoktatásra, meg presbiteri szó, meg kötelező, ebbe a gyülekezetbe kötelező. Aki ezt így fogja föl a szolgálatot, az... majdnem mondtam valami csúnyát. Finomabban fejezem ki magam, ne szolgáljon. Ne csinálja ezt. Az Úrnak szolgálni nem kötelező. Az Úrnak szolgálni kiváltság. Itt állni, prédikálni, a gyerekeknek prédikálni, az iskolákba prédikálni, bárhol prédikálni, bármelyikünknek az utcát csöpörni. Kiváltság. Könyvelni. Az kiváltság. Alapítványügyet intézni. Megtiszteltetés, hogy az Úr dolgaival fáradozhatunk. Aszáf, kiállok én, hát hogy ne hirdetnélek téged? Hol kell hirdetni? Itt kell, ott kell, amott kell? Nem mondja, hogy ebbe én, ó, de belefáradtam már, gyerekek. Ó, hát ez a szolgálat. Én sem mondom ezt. De senki nem mondja közületek, de egy hívő sem mondja, aki hallgatja, nem tudom, hol ezt a prédikációt. Ó, elfáradtam. Hát, pihennem kell, nekem pihenni kell, mert a pihenéstől jön meg majd az erőm a szolgálathoz. Nem a pihenéstől jön meg senkinek. Nem attól fogunk szolgálatra erőt kapni, hogy alszunk, nem tudom mennyit, vagy nem csinálunk semmit, és nem tudom, lógatjuk a lábunkat valahol a Tisza partján. Nem ettől fog megjönni az erő, a lelki erő, meg a testi erő a szolgálathoz, testvéreim. Hanem attól, hogy szolgálunk. Erőtlenül szolgálunk, hogy Pál. Az erőtlen erejét megsokasítja, majd ő megsokasítja, de nem a pihenés sokasítja meg az erőnket, hanem az Úr. Látja, Aszáfnak hihetetlen testvérek, tehát gyönyörködik az Úrban. Na, milyen jó nekem az Úr közels, hát itt a legjobb nekem. Itt érdekel engem, hogy élnek a hitetlenek. Éljenek, ahogy tudnak. Szegények, már most is ítélet alatt állnak, rettegni fognak, mielőtt meghalnak, és aztán elvesznek örökre. Isten nélküli sötétségbe, a külső sötétségre jutnak. Kell ez nekem? Dehogy kell. Én nekem az Úr kell, aki jó, és aki mellett jó lennem, a közelségében jó, és aki a szívemnek kősziklája, és megtart engem örökké, és végül be fog vinni az ő dicsőségébe. Hát én rábízom magam egészen. Rábízom magam, és hirdetem nagy örömmel és nagy lendülettel az ő dicsőségét és nagy tetteit. Kicsiknek, nagyoknak hirdetem itt a templomban. Testvérek, nekünk azzal fejezem be, hogy még nagyobb okunk van Isten jóságába hinni, mint Aszáfnak. Neki is volt elég, de nekünk még több van. És itt van előttünk. Az Isten jóságának a legnagyobb tanúbizonysága, hogy adta az ő fiát. hogy a fiú eljött és föláldozta magát, bűneinket magára vette, hogy nekünk bűnbocsánatot szerezzen, hogy örök életet szerezzen, hogy ingyen való ajándékokká tegye ezt, hogy elérje, hogy Isten magához öleljen már bennünket a földi életünkbe is, és hordozzon minket, megfogja a jobb kezünket, és a tanácsával vezessen önmaga felé, a dicsősége felé. Ez a jóság. Kérdés, hogy ezt én akkor mivel fogom meghálálni? Vagy mivel nem? Mit kezdek ezzel a jósággal? Kezdjétek azt, hogy rábízzátok magatokat, én pedig az Úrban bízok, és utána elmegyek, és örömmel hirdetem az ő nevét, nem kötelességből, hanem örömmel, szabadon hirdetem az ő nevét, kicsiknek, nagyoknak, akit az utamba hoz az Isten. Áldja meg Isten szívünkben ezt a Zsoltárt, gondolkozzatok még rajta. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük néked, hogy Aszáf beavatott bennünket belső lelki vívódásaiba, és köszönjük néked, hogy nem csak abba, hanem abba is, hogy hol talált megoldást, és mi volt az a megoldás, amit talált. Köszönjük néked, hogy ha mi is vívódunk, tudhatjuk, hogy hol rendeződnek el a dolgok. Köszönjük, hogy hozzád jöhetünk, hozzád fordulhatunk, és te majd megvilágítod nekünk, amit feltétlen értenünk kell, és hinnünk lehet. Köszönjük néked, hogy te megvilágítod előttünk is azt, hogy az istentelen életnek rossz vége lesz. Lehet, hogy most nagyon jónak néz ki, de összességében és egészében tragikus élet. A vége is az, meg az örökké valósága is az. És olyan jó, hogy ugyanakkor velünk is megérteted azt, hogy aki hisz az evangéliumba, aki hozzád tér, annak meg itt a földön is lehet, hogy nem minden lesz olyan, ami ennek elképzelte, de mégis jó lesz az élete, áldott lesz az élete, mert veled élhet, mert te fogod a jobb kezét, mert tanácsaiddal igazgatod, és az a reménység élhet a szívében, hogy megérkezek egyszer az Úr dicsőségébe, és üdvözülni fogok. Köszönjük néked, hogyha mi is elmondhatjuk most, hogy jó nékem az Isten közelsége. Ezt a közelséget hadd éljük meg, Urunk, most is az úrvacsora vételkor, de a hétköznapi életünkben is mindenhol és mindenkor. Segíts nekünk, hogy el tudjuk mondani, hitvallásunk legyen, hogy szívemnek a kősziklája te vagy, ó Isten. Nem én, nem a pénz, nem a család, nem a siker, nem a karrier, nem az élvezetek, nem a kényelem, hanem a szívemnek a kősziklája te vagy, ó Isten, mindörökké. Köszönjük néked, hogy megáldod életünket azzal, hogy tanúságtévőiddé lehetünk, és légy áldott, hogyha ebben gyakorolhatjuk magunkat, nagy örömmel és nagy békességgel. Kérünk arra, hogy áld meg Isten tiszteletünk további részét is, légy közel hozzánk, biztos, bátoríts, erősíts minket a hitünkben. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Ahogy láthatjátok, megterítettük az Úr szent asztalát. Szeretettel hívunk, várunk mindenkit, aki bírja egyházunknak a fölhatalmazását, és felkészítette a szívét erre a közösségre. Hirdetem, hogy a jövő héten a programjaink szerint bibliaóránk lesz kedden. Erre szeretettel hívunk és várunk mindenkit, akit szeretne eljönni. Este 18 órakor tartjuk. hirdetem azt, hogy a kinti asztalon van két dolog, amit ott hagytunk a gyülekezeti táborban. Van egy kulacs, és van egy szemüveg. Ha valaki netalántán észrevette, hogy hiányzik neki valamelyik, akkor ott megtalálhatja, ha még eddig nem találta meg. Hirdetem a távolabbi, de igen csak gyorsan közeledő ifjúsági hétvégénket, szeptember 4-től lesz 6-áig, és itt, ahogy kértem is, fiataloknak keresünk szálláshelyeket, erre nézve is szabad feliratkozni, ott ugyanazon az asztalon, ott kint, ki van téve egy ív, illetve kérem még, hogy süteményt hozzanak a testvérek, ha tudnak. Erre nem tudom, hogy föl kell leiratkozni, de számítsanak erre, itt mindig is szoktunk hozni. Kérem, hogy most is hozzanak, akik tudnak egy tálca kis sütit, amit elrákcsálhat itt a fiatalság. Fogadjuk majd őket most is imádkozó szeretettel, és imádkozzunk, hogy munkálkodjon a szívükben az Úr. A megtérésről lesz szó ezen a hétvégén, az Istenhez való megtérésről. Jelzem még a testvéreknek, hogy az elmúlt héten Nagybörzsönyben voltunk a gyülekezeti táborunkban. Elég sokan voltunk, pontosan 70-80 között, és azt gondolom, hogy egy áldott hetet tudtunk eltölteni. Ilyenkor a centrumban Isten igéje áll, Isten dicsőségéről beszélgettünk, aki gondot visel rólunk, és ugyanakkor tudunk egy kicsit pihenni, egymással beszélgetni, kirándulgatni. Hála Istennek, minden szép rendbe folyt le. Elsősorban Istennek köszönjük, aztán Gyurinak köszönjük, aki szervezi ezt a heteti már évek óta. Isten áldjon meg téged is. Tibor készíti a felvételeket, őnek is köszönjük. Én ellátom az ige szolgálatokat, magamnak is köszönöm. Mindenkinek köszönjük, aki ott bármit keresztbe tett, és mármint, hogy két fűszálat keresztbe tett az ügy érdekében, és hozzájárult ahhoz, hogy ez szépen és jó sikerüljön, és békességgel térjünk haza. Legyen áldott az Úr neve tényleg azért is, hogy ott volt velünk, és elmondhatjuk, hogy az Úr közelsége, ó, mi jó volt ott nekünk. Szeretnénk jövőre is ugyanebbe az időpontba megszervezni ezt a gyülekezeti hetet. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora.